Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, megírva találjuk János első levelében, a harmadik fejezet 5. versétől kezdve a következőképpen. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja, és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, bőti időszakba vágunk most bele, bőjt első vasárnapja van, és be kell valljam, hogy amióta lelkész vagyok, szüntelenül küzdök az árral szemben, méghozzá a tekintetben, hogy ilyenkor mindig olyan nagyon igyekszem már rögtön a bőjt első időszakában elválasztani a világi értelemben vett bőjtöt, a teológiai, vagy a keresztény bőjtől, vagy a vallásos bőjtől, hogyha lehet így fogalmazni. Hiszen mennyien sokan tekintenek arra az időszakra, hogy erre az időszakra úgy, mint hogy végre egy olyan időszak, amikor hát parancsba van adva, hogy formába kell magamat hozni. Hát végre egy olyan időszak, amikor most tényleg olyan jó formában leszek, hogy kicsit talán fogyni is fogok, kicsit fittebb leszek, kevesebb hús, hát mennyi egészségügyi előnye is van a bőjtölésnek, és akkor természetesen ebben még az égvilágon semmi teológiai értelemben vett bőjt nincsen. Ebben még semmi Istenre figyelés nincsen. Ami egyébként a bőjtnek a lényege. A bőjtben nem is arról van szó, mint amiről sokan mondjuk, hogy hát egy kicsit akkor önmagamra figyelek, odafigyelek magamra, de hogy hát a bőjtben nem magamra kell figyelni, pont az ellentéte. A bőjt az egy olyan időszak, amikor az Istenre kell jobban figyelni, nem magamra. És ez úgy történhet meg, hogy nem magamra figyelek, hanem az Istenre. Hogy magamról egy kicsit elvonom a figyelmet, hogy odaadjam az Istennek, kevesebbet gondolok magamra. Ahogy János, de keresztelő János mondja Jézust meglátva, hogy neki növekednie kell, nekem meg kisebbé lennem. Na ez a bőjtnek az alapállása, hogy neki nagyobbnak kell bennem lennie, nekem pedig kisebbnek. Az én egóm vissza, az ő dicsősége pedig növekedni tudjon magamban. Persze a kecskeméti testvérek ebből mit sem érzékeltek, mert most prédikálok bőjti időszakban először ebben a gyülekezetben, de nagyon küzdöttem mindig az ellen, hogy hát az étkezési bőjtnek, de ennek köze nincs ahhoz, hogy én az Isten előtt hogyan bőjtölök. Hogy mit jelent az Isten szerinti bőjt. De most arra gondoltam, hogy hát engedek a csábításnak, a kísértésnek, és hát hogyha már ennyire így az étkezéssel kapcsoljuk össze a bőjtöt, akkor induljunk el ebbe az irányba. Ne álljunk ellent ennek a nagy vonzásnak. Szóval megtisztulunk és tisztulgatunk. Mert így az elején tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy orvosi értelemben vett, vagy táplálkozás értelemben vett bőjtről, vagy Isten szerinti bőjtről van szó, a felületesség az mindkét esetben teljes sikertelenséget jelent. Amikor valaki csak bőjtölget. Amikor valaki úgy bőjtöl, hogy hát, ami nekem most éppen kényelmes, mondjuk vegetáriános egyébként is, és azt mondja, hogy hát én most nem eszem húst. Hát na jó, soha nem eszel húst. Vagy hát ennek kicsit egy humorosabb változata, amikor valaki azt mondja, csak azért mondom, mert már hallottam már, hogy valaki ezt mondta, hogy én ilyenkor éjszaka szoktam böjtölni. Hát böjtölni kell, kihasználom az éjszakát arra, hogy akkor ne egyek semmit. Szóval ez valami nagyon ellentétes azzal, a kiútnak, a kibúvóknak a keresése, de ennek köze nincs a böjtös testvére. Szóval, hogyha nem állítom rá a teljes figyelmemet az Istenre, ahogy a Jézus tette ott, amikor megkísértetett, nem állítom rá a figyelmet, a fókuszomat, a tekintetemet az Úrra, akkor a böjtnek nincsen értelme. Akkor nem érdemes belekezdeni, akkor ez egy tisztulgatás lesz. Egy ilyen tisztogatás, de nem tisztítás. Hadd meséljek el egy történetet. Egyetemista koromban sokat utaztam vonattal, és hát aki sokat vonatozik, az nyilván megtanulja az összes feliratot, ugye? Franciául tudja, hogy a vészféket meghúzni, büntető eljárást von maga után, indokolatlan meghúzása. Franciául minden nyelven megtanulja az ember. Volt egy felirat, ami annyira megragadott engem. Az volt a felirat, hogy a tisztogatás költségét az utasra terheljük, vagy az utas köteles viselni. Na most ebből két érdekes dolog van. Az, hogy a máv az tisztogat, de nem gazdasági értelemben, hát hanem higiéniai értelemben. Nem tisztít, hanem tisztogat. A másik, hogy egy mondaton belül említeni azt a szót, hogy költség és tisztogatás, ez egy valamire való navos, erre azért fölkapja a fejét, meg bármilyen hatóság. Na, csak azért hoztam ide, hogy a tisztogatás, lehet, hogy azt akarták írni, hogy a tisztítás költségét. Na, de hát azt írták, hogy a tisztogatás. Hogy ebben van valami olyan, hogy egy kicsit dörzsöljük, de azért ne jöjjön annyira nagyon le. Meg azért jó, ráállítunk valakit, hogy a graffitit szedje le, de hát ha nem sikerül munkaidőn belül teljesítenie, hát akkor ott marad. Ezt látjuk a MÁV vagon állományán egyébként jelentős mértékben. Tehát, hogy a böjtölésünk az ugyanilyen, hogyha csak úgy csinálgatjuk, úgy tisztítgatjuk magunkat, akkor annak nem lesz eredménye, annak nem lesz hatása. Tehát, hogy teljes, és ez az első fontos gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy legyen ez a böjtünknek az első mondata, hogy én most akkor teljesen odaadom magamat az Istennek, belevettem magam ebbe a előttünk álló 6 hétbe. Ne táplálkozás értelme, mindjárt megbeszéljük, hogy mit lehet csinálni. Nem biztos, hogy táplálkozás értelmében kell ezt csinálnunk. Mert az előttünk álló időszak az erre való, ezt nem érdemes elaprózni. És az egyetlen lehetséges nekiállás módja az, hogy térdre ereszkedünk. Egyébként Kierkegaard, a híres dán teológus, filozófus mondta évszázadokkal ezelőtt, hogy az ember akkor a legnagyobb, amikor térdel. Milyen gyönyörű ez a mondat. Az ember az Isten előtt akkor a legnagyobb, amikor térdel. Szóval az egyetlen őszinte lépésünk az, hogy azt mondjuk, hogy térdre. Azt mondjuk, hogy Uram, hát itt vagyok. Úgy, ahogyan vagyok. Felolvastam ezt az igét. Ki az, aki állva tud maradni ezeknek az igéknek a hallatán? 6.-7. versben ezt olvassuk, hogy aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz. Ó, hát kedves testvére, ki az, aki nem ereszkedik térdre ezen igék hallatán? Ki az, aki azt tudja mondani, hogy de jó, hogy ez rám pont nem vonatkozik. Mert én, amikor elolvastam ezt az igét, hát bennem, meg szerintem, ahogy felolvastam a kedves testvérek szívében is, megfogalmazódik valami nagyon komoly diszharmónia. Hogy hú, hát ezt azért annyira nem kellemes hallgatni. Szóval nem olyan simogató ige ez. Nem olyan bátorító ige ez, hanem ez azért nagyon komoly, és voltak éppen ijesztő ige. Mert szembesít azzal, hogy milyenek vagyunk. Mert szerintem mindegyikünk érzi, hogy hát azért testvérek, itt baj van. Szóval baj van velem is. Meg mindegyikünkkel tulajdonképpen baj van. És egy, baj van. Kettő, mindannyiunknak teendője van. Tehát csak annak az embernek nincs teendője ebben az időszakban, aki azt tudja ennek az igének a meghallgatása után mondani, hogy de jó, hogy ez rám pont nem vonatkozik. Ennek is örülünk, akkor legalább megmelegszik, padfűtést bekapcsoltam, meg a sima fűtés is ment, úgyhogy hát legalább akkor itt egy kicsit megmelegszik. De talán rájön arra is az ige hirdetés végére, hogy azért mindegyikünknek tulajdonképpen vaj van a fülünk mögött. Ezt a teológia úgy fogalmazza meg, hogy bűnösök vagyunk. Csak ezt én nem szeretem, vagy tehát ki kell mondani természetesen. Csak ma úgy tekintünk arra, hogy mi bűnösök vagyunk, mint egyfajta ilyen etikai kérdésre. Hogy rosszat csinálunk. Hát de ha valaki nem csinál rosszat, de falakat épít maga köré, amik néha kellenek, néha meg gátolnak. Ha már gát van az Isten felé, az már bűn. Csak a bűnt annyira összekapcsoljuk az ilyen cselekedeti dologgal, hogy fejbe vágok valakit, akkor az a bűn. Hát nem. Az a bűn, ami engem az Istentől elválaszt, ami engem a másik embertől elválaszt. Az első logikus kérdésünk tehát így szól, hogy mégis mit tegyünk? Mi az, ami gátol bennünket, hogy Isten felé tartsunk? Ha elgondolkodunk ezeken a dolgokon, akkor a legtöbb esetben arra jutunk, hogy nem tudjuk. Nem jutunk semmire. Azt gondolom, hogy jó, ha nagyon kapargatjuk a dolgokat, akkor mindig találunk valami makulát. Mindig van valami, amin lehet dolgozni. Mindig van, amivel lehet foglalkozni. De közelítsük csak meg a másik irányból ezt a kérdést. Mit kell tennünk? Mit tegyünk akkor? Itt érkezünk el a bőjtnek a lényegéhez. Hogy nem magunkat vizsgáljuk, hanem az Úristent vizsgáljuk, az Úristent nézzük. És akkor majd az Isten megmondja nekünk, hogy mi a feladatunk ő vele. Tehát a bőjti önvizsgálat lényege, úgy érzem én, persze lehet velem vitatkozni erről, nem azzal kezdődik, hogy én mit csináltam, én milyen vagyok. Az önvizsgálat azzal kezdődik, kinyitom a Bibliámat, elkezdem olvasni az igét. Elkezdek gondolkodni ezeken a dolgokon. Elkezdek imádkozni. És akkor az Isten majd itt meg fogja nekem mondani, hogy amikor érzem azt, hogy hát itt van valamiféle széttartás az ige meg az én életem között. Van valamiféle rossz érzésem, amikor ezt olvasom. És akkor majd abból jön a lépés, hogy akkor mit csináljak. Értik a testvérek, hogy az önvizsgálat sohasem a magam vizsgálatával fog kezdődni, mert én túl közel vagyok önmagamhoz. Hát ez minden mentálhigiéné kiindulása, hogy én olyan közel vagyok magamhoz, hogy magamat sokszor nem is tudom úgy látni, ahogy vagyok. Ki gépen száll fölébe, térképet áll, hát nekünk is föl kell szállni egy kicsit gépen, ebben segítenek a szakemberek, ebben segít a lelkész, és végső soron ebben segít az Isten. Hogy magamat úgy tudjam nézni, mint ahogyan én itt most a gyülekezetet látom, innen föntről. A karzatot is nagyon szeretem, onnan is gyönyörűen látszik a gyülekezet. Egyszer, ha csinálhatnánk olyat, hogy mindenki följön ide, és megnézi, hogy néz ki innen a gyülekezet. Vagy lefotózom, és akkor gyönyörű kép, a nyáj együtt. Ez kell egyébként nekünk is, hogy úgy látom magamat, hogy fölülemelkedek, és az Isten szemüvegén keresztül, az Isten szemén keresztül nézem, mára mennyire ez lehetséges. Nyilván nem tudom ezt se tökéletesen csinálni. Amikor Istenen keresztül látom önmagamat, akkor nekem két felismerésem szokott lenni. Az egyik felismerésem az, hogy Isten szembesít engem a bennem lévő dolgokkal, 10 parancsolat, szeretet nagy parancsolatai, egyéb igék alapján, és ebből nekem mindig rossz érzésem fakad, hogy látom, hogy merre kellene mennem, látom, hogy hogyan kellene gondolkodnom, látom, hogy hogyan élt Jézus, hogy milyen példát ad, de mégsem tudok valahogy úgy élni. Na ez a bűn. Hogy hiába akarom azt csinálni, amit Jézus csinált. Hiába akarom, hogy bennem olyan nagy legyen a szeretet a többi ember iránt. Valamiért mégsem tudom azt megtenni. Na ez a bűn. Van valamiféle ilyen plafon, hogy nem tudok följebb nőni, nem tud a bennem lévő szeretet több lenni. Rosszul érzem magam. A törvénnyel találkozva rosszul érzem magam. De nem a BTK-ról beszélek, hanem az Isten törvényéről. Akkor a BTK-val valaki rosszul érzi magát, az már a Lehoczki Zoltán testvérünknek az asztala, meg a bíróknak, meg a jogászoknak, az ügyvédeknek az asztala, hogy valaki ott érzi magát rosszul. Hát elég, ha az Isten törvényében is rosszul érezzük magunkat, mert akkor azt jelenti, hogy nekem dolgom van. Viszont itt a második pont is, ami legalább ennyire fontos, hogy de pont az Istennek a végtelen jósága és szeretete az a környezet, ahol én megengedhetem magamnak, hogy rosszul érezzem magam. Én ott tudom magamat adni, ott tudom a magam bűneit őszintén bevallani, ahol érzem, hogy itt ennek helye van. Hogy itt nem az lesz, hogy majd jó fejbe vágnak, meg nem az lesz, hogy jó megbüntetnek, hanem hogy jó átölelnek, jó megvigasztalnak. És vannak kegyességek, most elég kevesen vagyunk itt ahhoz, hogy őszintén bevalljam a testvéreknek, hogy vannak olyan kegyességek, amiket én nagyon nehezen, nekem a legnagyobb vitáim mindig azokkal az emberekkel voltak, akik azt képviselték, hogy a bűn az első, világítsunk rá az emberek bűnére, hogy aztán megoldásként oda tudjuk adni Isten kegyelmét is. Na hát ez az az orvos, aki, kirúgja a páciens a lábát, hogy aztán meggyógyíthassa. És meg tudja gyógyítani? Persze. De hát nem így indul. Hát úgy indul a dolog, és ez az én állandó kis beakadásom, megrögzöttségem. Hogy az Isten szeretetével kezdődik minden. Hogy az Isten szeretete az a terület, az a engem körbevevő valami, ahol én nyugodtan mutathatom azt, hogy gyenge vagyok és sérült vagyok. És nem azért, mert akkor majd jó, ő is megmondja, hogy milyennek kéne lenne, meg hogy miért nem vagyok olyan. Hanem azért, mert tudom, hogy Isten nekem jót akar. Tudom, hogy Isten engem gyógyítani akar, és a gyógyulás az úgy kezdődik, mint egyébként egy orvosi esetben is, hogy én nekem el kell menni oda az orvoshoz. Meg kell mutatni, el kell mesélni, el kell mondani, mi fáj, hol fáj, mióta fáj. Hát pont ugyanígy működik az Úrnál is. Tudom, hogy bízhatok benne. Tudom, hogy nem a fenyegetés lesz az első, hogy te bűnös ember, hát már megint mit csináltál? Dehogy. Az első az, mint egy tyúkanyó, szárnyával betakar, megvéd, szeret. És azt mondja, amit tudom, az én nagymamám mondott, mint na gyere ide, mondd el, na mi történt? Na, valahogy így tudom az Úristent is elképzelni. Hogy az első az ő szeretete. És majd aztán jönnek a megoldások. Van egy kedves énekünk, aminek van egy ilyen sora, hogy szabad, szent lábad előtt leborulnom. Talán turmezegy, de nem vagyok benne biztos. A szabad szó az nem csupán a lehetőséget adja meg, hanem nekem az az üzenete, hogy az Istennél az egyetlen olyan hely van, ahol az én sebeimnek, vétkeimnek normális helye van, ahol érezhetem azt, hogy Isten ezt be akarja kötözni, nem tovább szakítani, meg kérdezősködni, miért így csináltad, miért rontottad el, 15-ödjére is miért rontottad el. Nem azt mondja, gyerünk, akkor 16. lehetőség. Bekötözzük, fáj, húzódik, de gyógyul. Ott vagyunk az Isten mellett. Testvérek, a két hete említettem a Betesda-tavi gyógyítást. A Betesda-tavi gyógyításban azt mondja ez az ember, hogy ez a beteg ember, aki 38 éve ott küzd, nincs emberem. Nyilván egyedül vagyunk a nyavajáinkkal. Nyilván végső soron minden fájdalmunkat és küzdelmünket egyedül kell megszenvednünk. Nincs emberem. Lehet, de van Istenem. Nincs emberem, de van Istenem. Hát ennek az igének is ez a kiinduló pontja, vagy végpontja talán. Hogy lehet, hogy nincsen emberem, lehet, hogy nekem úgy nem tud senki megbocsátani, de van nekem egy Istenem. A Betesda-tavi történetben ott voltak emberek, de neki nem volt embere. És a történetben is nem egy ember viszi be őt a vízbe, hanem oda jön mellé Jézus, oda jön mellé az Isten. Addig, és azután se volt embere, de volt Istene. Addig nem volt Istene, de utána lett Istene. És ha így vagyunk, hát, hogy mondjam, az embernek van diplomája, akkor senki sem macerálja azzal, hogy van-e érettségie. Ha az embernek van doktori fokozata, akkor senki sem fogja arra kényszeríteni, hogy az általános iskolai bizonyítványát már pedig keresse elő, mert nem hisszük el, hogy elvégezte az általános iskolát. Ha van Istenünk, akkor mindenünk van. Ha van Istenünk, akkor van lehetőségünk gyógyulni. Akkor van lehetőség találkozni önmagunkkal. Ez egy emberünk van, az egy ráadás. Jó, ha van, de ha nincs, Istenünk akkor is lehet. Ez az ige ma azt jelenti, hogy úgy kell nekiindulnunk a bőjtnek, hogy a bűnösségünket valahogyan oda tudjuk vinni az Isten elé, hogy lerakni az én önérzetemet, az egómat. Állandóan ez van, ugye, hogy az egó diadalmaskodik. Az én diadalmaskodjon. Hát ez az egész életünk erről szól. Mindenhol diadalmaskodnunk kell. A bolti sorbantól kezdve a műtéti várólistán, mindenhol nekünk kell diadalmaskodni. Hát mert így éljük túl talán. De mi lenne, hogyha egyszer nem mi győzedelmeskednénk? Mi lenne, ha ez a bőjt, ez valahogyan a mi gyülekezetünk számára arról szólna, hogy hagyom, hogy az Isten győzedelmeskedjen. Hogy hagyom, hogy az Isten diadalt arasson. Nem más felett, a halál fölött. Persze, győzni fog a halálon. De ott vannak a kis mindennapi halálaim. Hát mennyi kis mindennapi halálunk van nekünk, nem? Amikor végleg elkeseredünk, amikor valamit feladunk, amikor valami olyan mélysebet ejt bennünk, kis halálok. Valami mindig meghal bennünk. Milyen jó lenne, hogyha bárcsak akarnánk jobb emberek lenni, hogy bárcsak nem nyugodnánk bele abba, hogy hát Uram, én most már ilyen vagyok, én most már ilyen is maradok, én már nem tudok változni. Bárcsak nem nyugodnánk bele abba, hogy a helyzetek véglegesek, de hogy véglegesek. Hát a halál sem végleges, hát Jézusnak ez a nagy szolgálat, ez a húsvéti csoda, hogy semmi sem végleges, a halál sem végleges. A halál, amiről mindenki azt gondolja, hogy na, az végleges. Az se végleges. Mert van folytatás, és van feltámadás. A bőjt az nem passzivitás. A bőjt az nagyon aktív. Mit teszek meg? Mit adok oda az Istennek? Mit mondok az Istennek? Mit akarok tenni? Kedves testvérek, bűnösök vagyunk? Hát persze, hogy azok vagyunk. De ne felejtsük el azt a nagyon fontos dolgot, hogy a bűnét belátó ember az mindig közelebb van az Istenhez, mint aki nem látja be. Aki elindul az útján és vállalja a sebeit, az mindig hamarabb fog gyógyulni, mint aki megpróbálja letagadni a sebeit. Nem is fáj az annyira, majd begyógyul, majd lesz vele valami. Bőjtben fogadjuk Istent úgy, mint aki nem csupán a halálon arat majd győzelmet, hanem a mi mindennapi kis halálainkon is. Isten vezessen bennünket ezen az úton. Az az Isten, aki megmutatja nekünk, nincsen végleges, nincsen megváltoztathatatlan, hanem az ő szeretete, ami végső soron minden fölött diadalmaskodik. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ebben az időszakban most a húsvét felé indulva végigjárhatjuk ezt a 6 hetet. Istenünk, arra kérünk téged, add, hogy legelőször is te veled találkozzunk, ahhoz, hogy önmagunkkal is tudjunk utána találkozni. Add meg, Istenünk, hogy ne nőjünk túl nagyra a magunk számára, inkább add, hogy te nőjél bennünk nagyra. A te igéd világítsa meg bűneinket, mulasztásainkat, és mutassa meg azt, hogy mind kell dolgoznunk ahhoz, hogy el tudjuk fogadni a te kegyelmedet, a te gyógyító jelenlétedet és szeretetedet. Így vezess bennünket a bőjti úton. Mindig csak feléd megyünk, Urunk. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.